Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a Szeretett Szolgálat Szívvel Szakértelemmel című műsorának következő részében. Benkóczyné Mácsey Kornélia vagyok. Műsorunkat minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a katolikus szeretett szolgálat, az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk. Az egymásra találás a jó rész rejtve megélt 7 évtizedet követően. Köszöntöm a műsor mai vendégét, Tóth Balást, a katolikus szeretett szolgálat Okos Gizella otthonának vezető ápolóját. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Szeretném megkérni, hogy egy kicsit mesélj magadról.
Jó napot kívánok, én Tóth Balázs vagyok. Röviden magamról annyit szeretnék mondani, hogy Vácon születtem, báci lakos vagyok. Vácon is nevelkedtem föl. Tulajdonképpen egy kis családból származom, egy nővérem van. És most jelenleg egy párom, aki már a jegyesem.
Gratulálunk!
Köszönöm szépen! Anyukám római katolikus, apukám református, úgyhogy anyai ágon így a nővérem lett katolikus. Apai ágon én pedig református lettem. Kicsi koromtól kezdve így a mamám vitte református templomba, és ott nevelkedtem föl, viszont 12 évesen a nővérem elvitt minisztrálni a Váci Székes Egyházba, ami igazából számomra egy nagyon megható élmény volt, és ezáltal így évek során így átpártoltam a katolikus egyháza, idézőjelben átpártoltam, igazából áttértem. Volt egy ilyen befogadó ceremónia. És ezután nagyon mélyen elkezdtem ebbe a vallásba nevelkedni, nagyon sokat elkezdtem járni minisztrálni. A Váci piaristáknál folytattam ezután tanulmányaimat, ott érettségiztem le. És igazából a Váci piarista gimnáziumi éveim során döntöttem úgy, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. És nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi is lenne az én hivatásom. Ezért is kezdtem el a mentőápolói képzést, mert mindenképpen embereken akartam volna segíteni. A mentőápolói képzés alatt nagyon sok gyakorlatot szereztem a kórházakban, úgyhogy úgy döntöttem az alatt, hogy én ápoló leszek.
És mi kell az, hogy valaki ápoló legyen? Tehát, hogy ezt így eldöntöd, megnézed a különböző gyakorlatokat, de hogy így még hozzá?
Tulajdonképpen én beleszerettem az ápolói hivatásból egyből. Tehát ahogy bementem a kórházba, odaálltam a betegágy mellé, én egyből azt mondtam, hogy nekem itt az én helyem. És innentől kezdve én itt szeretnék dolgozni. Amúgy az, hogy valaki ápoló lehessen, szerintem a legfontosabb az, hogy egy szeretettel teljes ember legyen, az, hogy legyen egy hivatástudata az emberi életért, illetve az, hogy ne csak az emberi testet nézze, hanem a lelket is. Tehát, hogy a kettő az összekapcsolódik egymással. Én azt gondolom, hogy attól lesz valaki jó ápoló, hogyha ezt a kettőt nézi, és segítő készsége van, tehát segíteni akar az embereken.
Hogyha kimondjuk azt a szót ma, hogy ápoló, akkor általában nők jutnak eszébe az embereknek. Nem volt nehéz egy kicsit az, hogy férfiként választottad ezt a hivatást?
Nem volt nehéz, sőt, elég kivételes volt, mert egy kicsit kivételezett helyzetben voltam a kórházban. Tehát valóban úgy kezdtem el dolgozni a Váci kórházban az elején ápolási osztályon, hogy csak nőkkel dolgoztam. De egy kicsit kivételezettnek éreztem magam így a vezetőség szemébe, hogy férfiként, ápolóként ott állok a betegágy mellett, fürdetem az időseket, pelenkázok, etetek. És szerintem a mai világban most már ez eléggé megszokott. Tehát most már nagyon sok férfi ápoló van az egészségügyben, úgyhogy én azt gondolom, hogy elférfiasodott ez a szakma is részben.
És milyen tanulmányok kellenek ahhoz, hogy valaki ápoló legyen? Illetve milyen tovább tanulási lehetőségek vannak? Tehát gondolom van egy alap része, amit az ember elvégez, és akkor utána hogy lehet tovább menni?
Igen, itt kell szétbontanunk, hogy van a szociális szféra, ahol szociális gondozók vannak, az az elvárt képesítés, szakképesítés, és van a kórház, ahol lehet segédápolónak lenni, illetve lehet szakápolónak lenni. Ugye nyilván ahhoz, hogy valaki szakápoló legyen, ahhoz első körben egy érettségi kell, tehát az elvárás. Érettségivel lehet kórházban most dolgozni, de csak egy meghatározott időkereten belül, mert útközben el kell végezni a szakápolóit, vagy legalább egy ápolói képzést. Szociális szférába oda is az érettségi azért, én azt gondolom, hogy elvárt, de vannak olyan képzések, hogy 8 általánosra épülő szociális gondozó és ápoló képzés. Én azt gondolom, hogy az egy elvárás a szociális szférából, hogy ez meglegyen. Lehet 8 általánossal is, mint segédgondozóként dolgozni, de a végzettséget azt egy időnből meg kell, hogy szerezze.
Uh-huh. És az elején mondtam a bemutatásodnál, hogy vezető ápoló vagy az otthonban. Igen. Te milyen ranglétrát jártál végig, vagy hogy lettél vezető ápoló?
Hát én úgy lettem vezető ápoló, hogy ugye, amikor elvégeztem a mentő ápolóit, az érettségi után egy 2 éves képzés volt. Uh-huh. Utána egyből elhelyezkedtem a Váci kórházba, ápolási osztályon. Tehát kezdetben én úgy kezdtem el dolgozni, hogy fürdettem, pelenkáztam, etettem, tehát az alapoktól építettem fel a munkámat. Tehát az, hogy szaktudásom legyen. Uh-huh. Hát 3,5 évig dolgoztam az ápolási osztályon. Amúgy életem egyik legszebb 3 éve uh-huh. volt, mert nagyon szerettem fürdetni, etetni, pelenkázni. Igazából annyira jó volt az idősek mellé oda menni és fogni a kezüket, hogy az el nem mondható. Ezután viszont én úgy döntöttem a 3 év után, hogy tovább akarok fejlődni. Ezért váltottam osztályt. Uh-huh. Ezért mentem be Pestre, a szemmelvei szerintem egyes számú belgyógyászati klinikára, ami igazából egy aktív osztály. Uh-huh. És ott tanultam meg igazából vénát szúrni, vért venni, katéterezni, infúziót bekötni. Jó, ápolási osztályon is voltak ilyen dolgok, de nagyon kevés. Uh-huh. Ott viszont szinte napi rutin volt ez a szakmai, idézőjelben szakmai feladatok. Uh-huh. És akkor itt voltam 4 éven keresztül itt a belgyógyászati klinikám, és ezután jött az, hogy én még tovább akarok fejlődni. És ezért kezdtem el a diplomás ápolói képzést, ami a mai napig is tart, még 1 éven van ebből a képzésből, és útközben adott ott egy lehetőség, hogy a mozgássérült emberek rehabilitációs központjába lehettem vezető ápoló, és én éltem ezzel a lehetőséggel, és így jöttem el a belgyógyászati klinikáról, és útközben elkezdtem a diplomás ápolóit, hogy még följebb szeretnék szakmailag kerülni, uh-huh. tehát tényleg nagyon szeretem a szakmámat, és szeretnék minél több tudást magamba szedni így az élet folyamán. És akkor ott voltam a merekben 2 éven keresztül, nagyon jó volt, nagyon szerettem, viszont útközben megint akadt egy lehetőség, hogy fölkértek, hogy egy idézőjelben bérnővéri szolgálatnak a koordinátora vezetője legyek. Uh-huh. És akkor vaciláltam, hogy most eljöjjek-e ez miatt a merekből, vagy sem, de végül úgy döntöttem, hogy szakmailag itt is tudok fejlődni, és elkezdtem itt dolgozni. Uh-huh. Itt a feladatom az volt, hogy a Semmelweis Egyetemen a ápolókat irányítottam. Tehát az összes klinika vezetővel én kapcsolatban voltam, napi szinten koordináltam a ápolókat, ki hova menjen dolgozni, bementem a főnővérekkel egyeztetni, és igazából ez volt a fő feladatom, sőt, bementem ellenőrizni sokszor éjszaka az ápolókat, hogy mit csinálnak az osztályon, uh-huh. meg ha voltak valami panaszok, akkor azokat kivizsgáltam, és igazából én nagyon szerettem ezt csinálni, csak útközben itt hátközbeszerzések voltak, a cég elvesztette ezt a munkát. És akkor ezután jött az, hogy ide kerültem a katolikus szeretetszolgálathoz. Ez most 10 hónapja, hogy jelenleg itt vagyok. Uh-huh. És igazából nagyon szeretem a szakmámat, és nagyon szeretek itt dolgozni.
És mit csinál egy idős otthon vezető ápolója? Meséld el egy napodat.
Hú, hát ha én ezt elmesélem.
Egy átlagosat is, meg egy olyat is, ahol kihívások vannak. Minden nap van kihívás.
Hát egy átlagos nap úgy néz ki, hogy reggel beérek olyan 7:30 körül a munkahelyre, végigmegyek a szinteken, ellenőrzöm az éjszakai történéseket, jól írták-e be, mi történt, ki van kórházba, bár én már, ha valaki kórházba kerül, akkor már értesítenek az ápolók, még éjszaka is, ha úgy van, de azért én mindenkit végig ellenőrzök reggelente. Majd miután megtörtént az ellenőrzés, ez körülbelül 1 óra szokott lenni, mert közben én elbeszélgetek az ápolókkal, átbeszéljük azt, hogy mit, hogy kéne csinálni, mit kéne másképp csinálni, a munkafolyamatokat. Aztán egyeztetek a részlegvezetőimmel, mert van 2 részlegvezetőm, átbeszéljük a gyógyszerváltozásokat, átbeszéljük, hogyha valaki nyugtalan, akkor milyen gyógyszert kéne beállítani, aztán beszélünk a pszichiáterrel erről, hogy most éjjel kiabált a lakónk, egész éjjel nyugtalan volt, hogy akkor most mi lenne a teendő, mit javasolna. Akkor a raktárrendelésért én vagyok a felelős, én tartom nyilván a készleteket, illetve a számlázásokat, az orvosok nekem számlázzák ki a dolgokat, azt én aláírom teljesítési igazolással, és beküldöm a központba. Akkor foglalkozom a nővéreknek a beosztásával. Ha nincs ember, akkor embert kell keríteni. Írom minden hónap 20-áig, megpróbálom megírni a következő havi beosztást, ami hát elég nehéz szokott lenni, mert a sok kérés, meg a kevés ember miatt sajnos nagyon nehezen kivitelezhető, de azért hála Istennek eddig mindig megoldottuk, és jó volt. Akkor felelek még az ápolási dokumentációkért, átellenőrzöm, rendben vannak-e. És hogy igazából itt telik egy átlagos nap, egyeztetek a telephelyvezetővel, a felvételekért, lakófelvételekért is felelek részben, hogy most akkor ki költözik, mikor költözik, hova költözik, ki van-e festve, nincs kifestve a szoba. Illetve az előgondozások, a másik felelősség az, hogyha valaki beadja a kérelmét egy lakó, akkor nekünk ki kell őt mennünk előgondozni. Tehát akkor egy környezettanulmányt kell csinálnunk, meg kell néznünk, hogy milyen állapotban van, milyen környezetben lakik, hova tudnánk őt beköltöztetni, el tudják-e látni a nővérek, milyen ellátást igényelnek, milyen gyógyszereket szed, hogyan készül az egészségügyi személyzet a befogadásra, úgyhogy igazából minden is pont most csütörtökön megyünk 3 előgondozást is elvégezni a telephelyi vezetővel. Úgyhogy igazából szerte ágazó. És igazából most csak egy-két részt mondtam el, aztán napi szinten folyamatosan alakulnak a dolgok, tehát a telefoncsörgések, a minden igazából a hozzátartozókkal való egyeztetés, ha problémájuk van, elmondják, bejönnek, és akkor még ott van, hogy a lakóknál is végig kéne menni a 115 lakón, hogy hogy vannak, mint vannak, lelki beszélgetést folytatni velük, mert jó lesz nekik is, hogyha kimegyek hozzájuk egy kicsit beszélgetni. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó ez az egész
és szakma. A programszervezésekben is részt kell venned, vagy azt más kollégák?
A programszervezést az főleg a mentálhigiénés munkatársak csinálják. Most annyiban részt veszek én is, hogy a holnapi nap fogok egy beszámolót tartani a medzsugorjai utamról, ami most volt július végén. Mert Medzsugorjéba úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj bevinnem az idősekhez, hogy lássák, hogy mi is van kint, hogyan tevődik össze egy ilyen Mladi Fest, úgy hívják a medzsugorjai fesztivál, és hogy miket éltünk át. Úgyhogy most ennyibe segítek a kolléganőknek, hogy a holnapi nap én fogom megtartani ezt az előadást.
Most egy rövid szünet következik, a zene után visszatérünk, maradjanak velünk.
Blessed be your name. Listen to the
Köszöntöm a zene alatt csatlakozó kedves hallgatókat. Ez a Szívvel szakértelemmel a Katolikus Szeretetszolgálat fél órája. A Szeretetszolgálat 7 évtizede áll a rábízottak szolgálatában. Műsorunk mai vendége Tóth Balázs, a Katolikus Szeretetszolgálat Okos Gizella otthonának vezetőápolója. Említetted, hogy 10 hónapja vagy a Szeretetszolgálatnál.
Így van.
Hogy érzed magad nálunk?
Én nagyon jól érzem magam, megmondom az őszintét. Nagyon sok kihívás elé vagyok állítva, nagyon sokat fejlődtem az elmúlt 10 hónapban. Tehát úgy gondolom, hogy szakmailag mindig van hova fejlődni, és úgy gondolom, hogy ezt az otthon az elmúlt 10 hónapban nagyon erősen megadta nekem, hogy itt tényleg fejlődjek, és belelássak olyan dolgokba, amikbe eddig igazából nem láttam bele, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, nagyon jó egy csapatot építeni, tehát nagyon szeretek a gondozókkal együtt dolgozni, én főleg csapatban szeretek dolgozni, tehát csapatjátékos vagyok, és pont jó ez az intézetben, hogy ki tudunk alakítani egy olyan csapatot, amire azt mondom, hogy tényleg fantasztikus, és bízom benne, hogy ennél csak jobb lesz. Úgyhogy a kommunikáció, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó az intézményvezető felé is, a telephelyvezető felé is, úgyhogy tényleg egy csapatot építünk. Az egész intézet egy csapat.
Mi az, amit tanultál a hivatásodból? Így emberileg, vagy...
Hát a hivatásomból igazából legfontosabb, amit tanultam, hogy mindig szeretettel kell csinálni. Tehát attól hivatás valami, hogy szeretettel csináljuk. És én úgy gondolom, hogy az ápolói hivatást azt nem lehet szeretet nélkül csinálni. Tehát szeretettel kell lennünk egymás iránt. És itt mondom a lakókat is, hogy a lakók iránt főleg, de a kollégáknak is mindig mondom, hogy egymás iránt is szeretettel kell, hogy viseltessünk. Mert az a baj, azt látom, hogy sok helyen széthúzás van, és azért itt is van széthúzás, mert ugye azért mégiscsak ez is egy intézmény, sokan dolgoznak itt, problémák mindig vannak, nem szimpatikus a másik, szimpatikus a másik, és itt is látom, hogy azért van, hogy klikkesedés van időközönként, de akkor mindig próbálom felvilágosítani a gondozókat, hogy egymásért dolgoztok, és egymásnak. Tehát azzal, hogy valaki keresztbe tesz a másiknak, én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy egy csapat vagytok. Tehát ne nehezítsük egymás munkáját, hanem tényleg próbáljuk meg. Főleg a kommunikáció az, amit a mai világban látok. Ez most nem csak az otthon, hanem úgy átlagban ápolók, kórházak között, hogy nincsen kommunikáció. Hogy az ápolók elvégzik a 12 órát, nagy nehezen leteszik a műszakot, de nincs az, hogy csapat, kommunikáció. És pont ezt mondom, hogy az idős otthonban én a csapatot próbálom építeni. És most majd szeptemberben fogok is tartani egy ilyen Okos Gizella háznapot, ami pont egy ilyen csapatépítő program lesz, az, hogy kimegyünk, bográcsozunk, lesznek játékok, akkor lesz zene, karaoke verseny, és akkor az intézmény összes dolgozójára meg lesz hívva. Úgyhogy igazából én ebben látom a fejlődést, hogy itt tanultam meg azt, hogy tényleg csapatban kell dolgoznunk.
És mi az, ami nehézséget jelent a hivatásodban?
Minden intézménynek megvan a maga nehézsége. Azért nehézség tényleg, hogy ennyi embert ugye egy csapatban tartani, amikor széthúzások vannak, ez az elején nagyon nehéz volt. Meg kevesen voltak, látszik, hogy azért, hát... Több nyugdíjas is dolgozik, aki már tényleg 40 éve a szakmán van, és azért nem bírják úgy az iramot, ahogy a fiatalabbak. Tehát az, hogy tényleg egy olyan csapatot építsünk, hogy mindenki szívvel, lélekkel dolgozik, ez nagyon nehéz. Ez sajnos, de ez nem csak nálunk az idős otthonban, ez mindenhol nehéz. És azt látom, hogy a kórházakban is a főnővérek nehezen tudják ezt a helyzetet kezelni, pedig ha már tudnák ezt a helyzetet, hogy most igenis egymásért együtt kell dolgoznunk, akkor szerintem minden megváltozna. És sajnos több kórházban ezért vannak széthúzások osztályokon. Mert se kommunikáció, se csapat nincsen.
A lakókkal, vagy a rád bízott idősekkel való foglalkozás során van olyan történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal? Amiből sokat tanultál, vagy ami meglepett, vagy amin fejlődtél általa, mint ember.
Ezen most el kell gondolkodnom.
Ez most jutott eszembe, de hogyha nem szeretnél, akkor nem muszáj rá válaszolni, csak hogy nem tudom, olyan, ugye azért nagyon sok idős ember, amikor így bekerül egy idős otthonba, akkor ő is egy a sok közül, és ott nem egyetemi tanár, nem plébános, nem tudom, hogy csoda, de mégis, nem tudom, adódhatnak olyan helyzetek, hogy ez így előjön, hogy kapsz tőle valami pluszt emberként, ami... amitől utána máshogy nézel a hivatásodra, még inkább másképp.
Igen, most így elgondolkodok, egy történet jutott így eszembe. Az igazából nem egy nagy történet, de engem nagyon meghatott akkor, amikor az egyik idős odajött értem imádkozni, és akkor együtt imádkoztunk az otthonért, hogy minden rendben legyen, és akkor olyan különleges erőt éreztem, hogy igen, pont ez a lényeg a hivatásunknak, hogy Isten is ott van közöttünk, és pont ezért kell dolgoznunk az életbe, hogy a hitben nevelkedjünk. Tehát, és az van, hogy látom a kórházakban, meg több idős otthonban, hogy ez így kimarad a hit. Uh-huh. Tehát, hogy dolgozik, nem tudja merre, miért, hogyan, de viszont az a különlegességünk, hogy nekünk van egy célunk. Tehát az időseknek is sok mindent átéltek már az életbe, sok mindenen keresztül mentek, de a legtöbb idős azért vallásos. Így a kórházban is, ahogy itt találkoztam velük, az, hogy idézőjelben vallásos, hanem az, hogy hisznek valamiben, hisznek a jó Istenben, hisznek abban, hogy odafele tartanak, arra az útra mennek, ami a mennyország felé visz. Na, és ez csak egy ilyen kis kitérő volt, szóval az volt az egészben az érdekes, hogy akkor imádkoztunk együtt, és utána tök jó dolgok történtek. És akkor...
hatott az közös ima.
Igen, hatott a közös ima. Úgyhogy igazából ez volt egy ilyen kiemelendő történet, de igazából nagyon-nagyon sok minden van napi szinten, de amit most így kiemelnék, ami így megmaradt belőlem, az ez volt igazából. Köszönöm. De napi szinten folyamatosan történnek olyan dolgok, hogy napi szinten tudnék itt a Mária Rádióba beszélni minden napi történésről.
Azt nagyon sok helyen lehet mostanában hallani, hogy kevesen jelentkeznek ápoló-gondozónak, tehát hogy nagyon nagy a munkaerőhiány. Esetleg ki tudsz emelni három olyan tulajdonságot, emberi tulajdonságot, amire szüksége van annak, aki jó segítője szeretne lenni az időseknek?
Igen, én azt gondolom, hogy beszélgettünk a szeretetről, az első a szeretet, tehát szeretettel teljesnek kell lenni az idősek felé. És az idősek ezt megérzik. Tehát az az igazság, hogy az évek során azt tapasztalom, hogy akinek olyan stílusa van, hogy bemegy, mérgesen, még kellett megint jönnem dolgozni, unom az egészet, bemegy az idősekhez, sokkal rosszabb utána. Tehát egy éjszakai műszakban persze, hogy jajgatni fog a néni, meg kiabálni, mert egyszerűen nem úgy lett ellátva, nem úgy lett neki szólva, hogy az kellett. Tehát én azt gondolom, hogy a szeretet az első az, hogy szeretettel legyünk az idősek iránt. És ugye én itt mindig a Pió atyának a gondolatai jutnak eszembe, hogy a gyógyszer mit sem ér, ha szeretet nincs bennem. Ezt Pió atya mondta, és ezt én nagyon tapasztalom a napokban, hogy ez tényleg így van. Tehát hiába adjuk oda a gyógyszert, ha szeretettel nem megyünk a beteg felé, akkor igazából azt mondom, hogy semmit nem ér, részben semmit nem ér, mert a lélek a legfontosabb a test mellett. És a kettő összekapcsolódik, hogy mind a kettő el legyen látva, és ne csak a testi dolgok. Szóval a szeretet azt mindenféleképpen azt én kiemelem elsődlegesként. A második az a segítőkészség. Tehát egy jó ápolónak, vagy gondozónak én azt gondolom, hogy a segítőkészség az nagyon fontos, hogy akarjon is segíteni. Mert ugyanez így tapasztalatom során látom, hogy bemennek a ápoló gondozók akár a kórházba, akár az idős otthonba, és azt tapasztalom, hogy egyszerűen nem akarnak segíteni, elvégzem megint a munkát, arra törekszem, hogy hogyan tudnám a legkönnyebben elvégezni kis kapukkal a dolgokat, hogy na, a néni nem eszik, akkor nem etetem meg. De ha már azt mondja az ember a nénnek, hogy drágám, együnk egy pár falatot, muszáj enni, hogy ne legyen éhes utána, és hogy jó legyen, vagy bárhogy egy kicsit így megpróbáljon oszogatni, már azt mondom, hogy jól van ellátva a néni. Csak az a baj, hogy sok helyen ma már ez nincs meg. Tehát nincs meg ez a segítőkészség. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az emberekben a segítőkészség. És akkor még egyet ki kell emelnem.
Igazából nekem a türelem jutott még eszembe, hogy az nem kell le így.
De hogy ebben a szeretetben, a segítőkészségben minden benne van is. És akkor még egy eszembe jutott hirtelen, az önzetlenség. Tehát az önzetlenség is nagyon fontos, az, hogy amit teszünk szeretettel, azt önzetlenül tegyük. Tehát azt, hogy igenis azért dolgozzunk, hogy ezeknek a betegeknek, idősebbeknek szebbé tegyük a mindennapjait önzetlenül. És nem az, hogy most érdekből eltelik ez a műszak, megkapom érte a pénzt, a fizetést, és akkor ezért csinálom, hanem nem, akarjam is csinálni önzetlenül. Szóval számomra ez a három, így, ami most eszembe jutott, a legfontosabb.
Köszönöm szépen.
Sziás.
Kedves Balázs, nagyon köszönöm, hogy ma velünk tartottál. Minden munkatársam nevében sikeres, a Jóisten áldásaiban gazdag évet kívánok neked. Köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is. A Katolikus Szeretetszolgálat fél órája két hét múlva ismét várja önöket itt a Mária Rádióban. Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus.
In eternum, amen.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretetszolgálat fél óráját hallották.